reggelt, mai rovatunkban egy olyan meghívottat köszönhetek, akinek azt hiszem, hogyha azt a szót mondom, hogy érzékenyítés, egyáltalán nem ismeretlen. Túl vagyunk egy csodálatos eseményen, melynek ő is részese volt, és egy olyan embert ismertem meg benne, akit soha nem gondoltam volna, hogy megtapasztalhatok és megismerhetek. Berszán Lídia szociális munkást köszönhetem, és egyetemi docest, aki a Bábesbolyi szociális munka karának oktatója. Szia Lídia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia Dalma, én is örülök, hogy találkoztunk, és hogy megismertelek élőben is, nem csak képeken és Facebookon.
Miért pont a szociális munka? Egy kicsit menjünk bele a te történetedbe.
Komoly választ mondjam, vagy a vicces? Hát a komoly válasz az, hogy a szüleim mindketten segítő szakmát végeztek hivatásszerűen, és akkor ez így jött a génekkel is, meg az ő példájukból is. A vicces, meg azt szoktam mondani, hogy azért lettem szociális munkás, mert az első szerelmes levelet egy utca gyerektől kaptam. Behajított a kerítésen. És hogy akkor kezdtem gondolkozni azon, hogy is élhet egy velem egy idős fiú, aki hajléktalan, aki az utcán kóborol, aki nem tudja biztosan, hogy hová megy haza. És úgy elindult bennem ez az érdeklődés, ez a kíváncsiság.
Amikor még nem vagy oktató, és bizonyos szempontból kezdetekben zöldfülűként, és biztos vagyok benne, hogy sokszor volt az, hogy úgy érezted, hogy nehéz megtalálni egy nehéz pillanatban a kapaszkodót ebben a szakmában. Hogyan emlékszel vissza az első próbálkozásaidra?
A szociális munkásként egyből egy fejlesztőközpontba kezdtem a munkámat, családsegítő szociális munkási feladatkörben. Ők nem tudták, hogy mi is lenne az én dolgom, akik alkalmaztak, mert egy holland fenntartója volt ennek a központnak, és ők mondták, hogy kell olyan social worker, és akkor az itteni igazgatónő azt mondta, hogy jó, hát keressünk egy ilyet. Amikor kérdeztem, hogy van egy munkaköri leírás, hogy mit szeretnének, hogy mit kellene én tegyek, akkor elém tettek egy fehér lapot, azt mondták, hogy írjam ide le, hogy mit tanultam az egyetemen, hogy mit kellene végeznie egy szociális munkásnak, ők kihúzzák, amit nem kell, és hozzáírják, hogyha van olyan, ami hiányzik, és így indult ez a én szocmunkás munkaköröm, de hát azt helyből az állásinterjún elmondták, hogy itt 60 család van, mind a 60 családnak speciális igényű gyereke van, különböző típusú fogyatékossággal, és hogy igazából nekem a szülőkkel kellene beszélnem. Most én akkor már szülő voltam, mert én később kezdtem tanulni, volt már két gyerekem, tehát ez még így oké lett volna, hogy szülőkkel, csak hogy amikor rájöttem arra, hogy ez egy óriási kihívás, hogy olyan szülőknek segítsek, akik szerintem szülőként a legnagyobb feladatot kapták, és talán a legnehezebbet, akkor hát igen, akkor ez volt, hogy nagyon sok kérdés volt bennem, hogy legalább azt a minimális segítői elvet be tudom-e tartani, hogy ne árts, mert így kezdődik a segítők 10 parancsolata, az az első, hogy ne árts. Hát sokat kerestem azt, hogy mi segíthet nekem, hogy én is tudjak segíteni neki. És én szerintem sok mindent tanultam életem során, sok-sok évig, talán 20 évig is összeszámoltam, hogy hány évet töltöttem tanulással, de a legtöbbet ezektől a családoktól tanultam.
Mi volt eddigi munkád legkiemelkedőbb, de mégis legnehezebb pillanata?
Talán az első nyári tábor, amit megszerveztünk, az volt egy ilyen, hogy nagyon kiemelkedő és nagyon nehéz, mert én csak egy tábort szerveztem, de menet közben kiderült, hogy azok a szülők, azok a családok, akik eljöttek akkor táborozni, azoknak egy része évek óta nem hagyta el a várost, és nem ment sehova nyaralni, és akkor az nekik egy akkora élmény volt, és olyan sírás tört ki a buszon, amikor elindultunk a táborhelytől hazafele. Egyik szemem nekem is sírt, mert hogy nagyon megrendített az, hogy ők ezt milyen nagy búcsúzással élik meg ezt a közös nyaralást, ezt a közös egy hetet, Másrészt meg nagyon örültem annak, hogy nem csak elméleti szinten van az, hogy akkor segíteni, meg ügyintézésbe, hanem hogy egy ilyen szép hétnek, meg egy ilyen tartalmas együttlétnek lehettem a részese velük együtt, és az az ő örömük, az az ő felszabadultságuk, az a hála, amit láttam rajtuk, hogy mennyire örültek, hogy itt közösen lehettünk együtt, és teljesen felszabadultan, fesztelenül, az egy nagyon kiemelkedő élmény.
Te a Babesbolyi Tudományegyetem szociális munkakarának oktatója is vagy, úgyhogy benne voltál ebben a szakmában, és tapasztaltad, az nyilván más, mint oktatni. Milyen érzékelni nap, mint nap, hogy bemész az egyetemre, tapasztaltam egy szakmát, amiben benne voltam, na de milyen oktatni?
Így könnyebb oktatni, hogy 10 évet ennek a gyakorlatában voltam benne. Mindig megkérdezik tőlem a diákok, hogy ez valós példa, vagy ilyen jó a fantáziám. És mindig elmondom, hogy valós példákat szoktam mondani nekik, és látom, hogy ez nagyon mélyen hat rájuk. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyasmiket oktatok, például társadalmi integrációt, fogyatékos személyek szociális ellátását, az idős személyek szociális ellátását, a segítő kapcsolat módszertanát és etikáját, tehát olyasmiket oktatok, amiket meg is tapasztaltam az én munkám során, illetve hogy ezzel a 10 évvel nem zárult le a szakmával való gyakorlati kapcsolatom, azóta is van ez a klub, ahol találkozunk, együtt vagyunk, egy közösség vagyunk, tehát hogy ennek van egy folyamatossága.
Nemrégiben megjelent az Egymás mesék című érzékenyítő mesekönyved. Mi ennek a könyvnek a létrejöttének a története?
Amikor dolgoztam itt a fejlesztő központban, és megismertem ezeket a családokat, akkor kezdtem leírni olyan mozzanatokat, olyan helyzeteket, amelyek számomra nagyon mélynek tűntek, és olyasmiket, amiket a szakirodalmi tájékozódásban nem találtam meg. Nagyon érdekes volt, hogy nagyon életszerűek voltak ezek a helyzetek. Féltem attól, hogy elfelejtem őket, és elsősorban saját tanulságomra írtam le, úgy összegyűjtögettem őket. És hát akkor ebből nőttek ki ezek a történetek. Nyilván vannak benne átalakítások, összevonások. Pályáztam vele egyszer, a Kölöknet hirdetett meg egy ilyet, hogy más mesék, másságról szóló történetek, és hát ott a fődíjaz volt, hogy megjelentetik, de én nem nyertem meg a fődíjat. Viszont legtöbb közönség visszajelzést kaptam, és akkor erre így felfigyeltek, akik ezt a pályázatot meghirdették. Hát én is örültem, hogy a fődíjat nem is nyertem meg, de hogy nagyon sokan visszajeleztek. És akkor úgy ott maradt bennem az, hogy jó lenne ezt megjelentetni, és egyszer, amikor egy kiadót megkerestem vele, azt mondta, hogy szerintem nem lesz erre piac. Akkor úgy visszatettem az íróasztalon fiókjába, aztán egy kiadó igazgató barátunk, aki megtudta, hogy vannak ezek a történetek, ő felajánlotta, hogy üljünk le, nézzük meg, és jelentessük meg. És örültem neki, mert azóta pedagógusok elmondják, hogy beszélgettek a gyerekek, elolvastak ebből történeteket, beszélgettek a gyerekekkel, és hogy nagyon nyitottak voltak, hogy nagyon sok ilyen visszajelzés volt, hogy mennyi minden közös, mennyire nem távoli az, amilyen egy speciális igényű gyerek ahhoz képest, ahogy ők ezt gondolták, azt gondolták, hogy teljesen más. Sok szép visszajelzést kapok. Most karácsonyban egy gyerekcsoport eljátszott az egyik mesét. Karácsonyi szerepként.
Szakemberként. Berszán Lídia hogyan látja a másság fogalmát?
Hát a fogalom körül nagyon sok ilyen megfogalmazási bizonytalanság van még mindig. Egyáltalán, hogy kell nevezni, ugye, hogy szabad olyat mondani, hogy fogyaték, vagy úgy kell mondani, speciális igény, vagy akadályozott, vagy tehát a fogalom szintjén nagyon sok kérdés van még. Azt hiszem, hogy inkább az a fontos, hogy a mentalitást formálni, a segítői attitűdöt formálni. Tehát, hogy tanárként én azt tartom elsődleges feladatomnak, hogy a diákjaimban elinduljon egy nyitás, hogy ne az uralja a hozzáállásukat, hogy jaj, szakad meg a szívem, úgy sajnálom, hogy az empátiájuk segítse őket ezen a területen, és ne akadályozza, hogy tudjanak energiát, munkát tenni abba, hogy a körülményekkel dolgozzanak, ami a speciális igényű személyeknek lehetőséget ad arra, hogy tényleg ugyanúgy benne legyenek mindenben, mint ahogy a velük egy idősek úgy általában.
Mindenkinek az életében volt egy mestere, neked ki volt az és miért?
Van egy szülő, akit meg tudok nevezni, akinek Down-szindrómás fia van, ő volt az egyik nagyon fontos mesterem, és volt tanárom is, aki nagyon fontos volt, aki amúgy menet közben kiderült, hogy érintett is volt. Volt speciális igényű gyereke is, és oktatott is. Mindkettőjüknél azt láttam, ennél az anyukánál is, aki egy hihetetlenül intelligens ember volt, hogy megtanulták nem a hiányt élni, hanem a lehetőségekkel élni. Mindent kihozni abból a, lehet, hogy nagyon speciális életből, ami nekik adatott.
Mi volt az eddigi legnagyobb életlecke, amit életed során megtanultál?
Talán az, hogy tartsak ki, akkor is, amikor valami nem jön össze, tartsak ki, hogyha valamiről nagyon azt gondolom, hogy ez az én utam, és ez az én hivatásom, és hogy bízzak abban, hogy nem csak ilyen emberi tényezők igazgatják az életemet. Nekem nagyon fontos a hit. Azt utólag sokszor látom, hogy nem ilyen véletlen egybeesések miatt dőlt el egy-egy dolog, így vagy úgy, hanem ott volt a gondviselésnek a keze az életutam során. A legeslegeső munkahelyem egy gyermekotthonban volt, ahol volt egy csomó speciális igényű gyerek. És akkor én első felbuzdulásomban orvos szerettem volna lenni, innen jön az életlecke, és oda engem nem vettek fel. Kétszeri próbálkozás után azt mondta az egyik tanár, aki ismert engem onnan, hogy ne jöjjek többet, mert nem jó a személyi lapom. Ez 85-ben volt. Édesapámat 10 évre eltiltották a lelkészi feladatkörének a hivatásának a gyakorlásától, és ennek nyoma volt a munkakönyvében, meg nem volt pártag, meg ilyesmik. És akkor megmondták nekem, hogy ne jöjjek többet az orvosira, mert nem vehetnek fel abban a rendszerben, és akkor ez nekem nagyon-nagyon nehéz volt. Azt éreztem, hogy ez nem az én ilyen kis fiatalos felbuzdulásom, hogy ilyen segítő szakmába szeretnék lenni, és most már 50 plusz évesen látom, hogy milyen szépen sorba álltak az életem eseményei, és felfűződtek erre a szára, hogy nekem igenis ez a hivatásom.
Mit jelent számodra az érzékenyítés?
Az érzékenyítésben nekem a fő cél nem az, hogy elsősorban a fogyatékra irányítsam a figyelmüket, hanem sokkal inkább, hogy tágítsam a rálátásukat, hogy több az ember, mint a fogyaték. Hogy a lehetőségeivel együtt lássák. Tehát ne csak azt lássák a fogyaték élő személyekben, hogy jaj, mit nem tud, hogy itt ül ebben a székben, hanem lássák azzal együtt, hogy intelligens, hogy jól kommunikál, hogy gyönyörű a szeme, hogy Marsfli mellett rádiózik, hogy nagyon sok emberrel tud kapcsolatban lenni. Tehát, hogy teljes egészében lássák az embert. És amikor ez sikerül, amikor egy kicsit nyílik a szemük erre, és nem takarja el a fogyaték az embert, akkor nagyon örülök, mert tudom, hogy ez hosszú távon meghatározza majd a mentalitásukat.
Mire vágysz a jövőben?
Hát nagyon szeretném, hogyha lenne folytonossága ennek a klubnak, ennek a közösségnek, amiben most benne vagyunk, ezekkel a fiatalokkal, családokkal, és hát a legnagyobb álmom ezzel kapcsolatosan, hogyha lenne egy ilyen respiró központ, ahova úgy el lehetne húzódni azoknak, akik úgy érzik, hogy egy kicsit most jó lenne fellélegezni, de úgy hosszabb távon meg, hogyha lenne egy lakóközpont, egy lakóotthon, ahol olyan körülményeket tudnánk teremteni, hogy a speciális igényű személyek minél önállóbban tudjanak élni. Láttam ilyen központokat, ami adaptálva van a nagyon egyéni szükségleteihez az embereknek, úgy, hogy ne legyenek ráutalva egy másik emberre, ha csak lehet, hanem minél önállóbban tudjanak meglenni.
Kívánom, hogy ez teljesüljön, és sok sikert kívánok mindabban, amit csinálsz. Köszönöm a beszélgetést. Önök Berszán Lidiát hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.